Kegyelemléktetés békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami további segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írott leveléből, az Efézusbeliekhez írott levél második fejezetének elsőtől a tizedikig terjedő versében a következőképpen. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok, a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Melyben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a ma lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemben tartattatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekbe a Krisztus Jézusban. Hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát, hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Isten tegye áldottá igéjének hallgatását, szívünk befogadását. Tehát testvéreim, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Úristen, oly nehéz követni téged. Oly nehéz járni azon az úton, amit te kijelölsz számunkra. Oly nehéz megcselekedni mindazt, amit te kérsz tőlünk. Nem azért nehéz, mert lehetetlen. Nem azért nehéz, mert te nem adnál hozzá elég erőt, hanem azért nehéz, mert a mi hitünk gyenge, mert nem bízunk benned, mert inkább megyünk a saját fejünk után, mint a te utadon. Bocsáss meg nékünk engedetlenségünk, gyengeségünk, bizalmatlanságunk. Add belénk az engedelmesség lelkét, munkáld bennünk az akarást és a hitet. Add, Urunk Istenünk, hogy meg tudjuk szentelni most a vasárnapot azzal, hogy odafigyelünk rád, hogy befogadjuk tanításod. Alakítsd át életünket, formálj kedved szerint minket, hogy jó és hű szolgáid lehessünk. Küldd el szent lelked, nyisd meg a szíveinket, nyisd meg a füleinket, hogy meghalljuk és befogadjuk a te szavad. Tedd készé elménket, hogy megérthessük, mit akarsz, és add, hogy akaratod szerint cselekedjünk. És add, adjunk hálát azért, hogy te tanítani akarsz minket. Add, adjunk hálát azért, hogy életet és nem halált adsz nekünk. Add, adjunk hálát azért, hogy kiválasztottál, és itt lehetünk. Légy velünk most, áld meg minket. Krisztusért kérünk, könyörülj rajtunk. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amelynek alapján Isten szent lelke erejét segítségül hívva, hirdetni kívánunk köztetek Isten üzenetét, úgy, amint megírva található a már előbb felolvasott igeszakaszban, azaz Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelének második fejezetében, a második fejezet 8-tól a 10-ig terjedő verseiben a következőképpen. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Testvéreim, keresztény gyülekezet! Pál apostol ebben a rövid ige szakaszban, ami felolvasásra került, az elsőtől a tizedikig terjedő versekben, rövid, de nagyon velős összefoglalását adja mindannak, amiről tulajdonképpen az egész Szentírás beszél, amiről az egész hitünk szól. Kezdi a bűntől, folytatja Isten irgalmán át, egészen a végső időkig, Isten végső tervéig, addig, hogy megdicsőítse magát, mi bennünk, gyermekeiben. És Pál apostol szavain keresztül az Úristen úgy szól hozzánk, hogy én az Isten ítélek meg titeket, én az Isten váltalak meg titeket, és én az Isten dicsőítelek meg titeket. Ítélet, váltság, dicsőség. És az ige szakasz végén, mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Az egész páli teológia lényege és csúcspontja megtalálható itt, és a reformátori és református teológia csúcspontja is, kegyelemből, hitáltal. És ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. De hogy honnan is indulunk? Pál szemléletesen elénk adja. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok, ti vétkeitek és bűneitek miatt. Megelevenített minket, vagy meg akar eleveníteni, akik holtak voltak, vagy esetleg még mindig holtak. Egy megsemmisülés, egy pusztulás felé tartó világ részei, polgárai vagyunk. Ha körülnézünk, azt látjuk, hogy semmi sem örök a látható világban. Elmúlunk mi is, elmúlnak kezünknek alkotásai. Azt is tudjuk, hogy előbb-utóbb talán 4000 éves egyiptomi piramisok is el fognak forladni. Látjuk, hogy a Föld és a geológiai formák is változnak. Egy-egy földrengés alkalmával új szigetek születnek, és régiek tűnnek el. Hegyek gyűrődnek, vagy hegyek kopnak. Folyók folyása változik. Semmi sem állandó. Minden változik. És legfőképpen az elmúlás felé tart. Tudjuk, hogy a világunknak volt kezdete. Tudósaink körülbelül 10 milliárd évvel ezelőtt teszik a világ kezdetén. A tudomány jelenlegi állása szerint ezt hirdetik. De aminek kezdete volt, annak vége is lesz. És még a legállandóbbnak látott és tudott dolgok, a csillagok, és maga a mi napunk is az elmúlás felé tart. A mi napunk is néhány milliárd év múlva, miután fölemésztette hidrogénkészletét, majd elkezdi égetni héliumát, elindul az elmúlás útján. Lesz belőle vörös óriás, mely majd elpusztítja a környező bolygókat, aztán lesz belőle egy törpe csillag. És előbb-utóbb a fénye is kihuny. Ha elég nagy volna a mi napunk, képes volna annyira összeesni, hogy egy fekete lyuk maradna a helyén. Nem nehéz belátnunk, hogy ez a világ, ahogy benne mi is, az elmúlás felé tart. És a mi életünknek is a legbiztosabb pontja, hanem az egyetlen biztos pontja, a halál. Ugyanis amikor megszületik egy csecsemő erre a világra, már a génjeiben ott van az elmúlás kódja. És a halál ott lebeg mindannyiunk feje felett, bár aki fiatal, az úgy gondolja, hogy még messze van, aki idősebb, 70-80 vagy a fölött, az persze már minden új napot ajándéknak tart. De még a fiatal, a testben erős, azt sem tudja, mit hoz a holnap, mit hoz a következő perc vagy óra, és bármelyikünkkel előfordulhat, hogy bár a halál be van kódolva génjeibe, mégsem amiatt fog meghalni, hanem azért, mert úgymond a fejére esik egy tégla. Azaz figyelmetlenül lelép az úttestre, vagy a villamos simpár közé, és sorolhatnám. De nem feltétlenül kell az egyetlen egy biztos pontnak lennie az életünkben, a halálnak, hanem lehet benne egy még biztosabb pont, és ez maga Isten, maga Jézus Krisztus, az ő szeretete, az ő váltsága, az ő munkája. Ismerjük, hogy milyen a halott test. Nem lát, nem érzékel. Nem tud semmiről, nem érez szagokat, nem tud tapintani, mozdulatlan, oszlásnak indult. És valahol a halott lélek is ilyen, nem lát semmit, nem tud semmit, nem ért semmit Istenből, Isten dolgaiból és Isten országából. Mi mindannyian halottak voltunk, bár testben élünk. Az üdvtől, az Istentől távol lévő ember Isten szemében halott. A lelke halott. Élete olyan, mint egy holt testnek az élete, ahogy az Ószövetség írja a Seolról, hogy ott árnyékként mozognak, ahol nincsen jókedv, nincsen vígasság, ahol nincsen remény, ahol minden lehangoló, minden sötét, minden fekete, ahol életnek illata abszolút nem létezik. És mielőtt a gyülekezethez tartozott valaki, Istennek ama gyülekezetéhez, akiket minden emberi nemzetségből elhív magának, azaz az élő gyülekezethez. Tehát mielőtt ehhez a gyülekezethez tartozott volna valaki, azelőtt ugyanilyen holt volt, ugyanilyen élettelen. Nem törődött Isten dolgaival, nem értett Istenből semmit. Hiába olvasta az igét, nem mondott neki semmit, hiába hallgatta az ige hirdetést, üres beszédnek tűnt csupán neki. És még hogyha valamit tudott is, még ha tudta az összes KT kérdést kívülről, még hogyha jól ismerte a Bibliát is, ha nem született életre, akkor a tudása csupán csak tudás maradt, és nem vált hitté, nem cselekedte azt, amit tudott. Nem is akarta cselekedni. Vagy ha akarta, akkor sem sikerült, és akkor sem lelte örömét benne, és előbb-utóbb teljesen elfordult. A lelkileg halott csöndben ül, magányban és sötétben. A lelkileg élő és eleven kapcsolatban van az ő teremtőjével. Kérdéseire választ kaphat, problémáira útmutatást és megoldást. Kialakulhat egy dialógus ember és Isten között, és rácsodálkozhat Isten szeretetére, Isten gondoskodására, Isten gondviselésére, rácsodálkozhat arra, hogy még hogyha bűn felé menne, Isten akkor is visszarántja őt a helyes útra. A lelkileg halott bolondnak tartja a keresztény embert, és bolondnak tartja az egészséges hitű embert. És a legnagyobb baj, amikor az egészséges hitű embert valaki bolondnak tartja. Mert hogy a beteg hitűt bolondnak tartja, az nem gond. Azt mi is bolondnak tartjuk. Aki farizeusi módon éli meg hitét, azaz törvényekkel bástyázza körül magát, azok megcselekvésében gondolja üdvösségét. Aki hatalmas, kegyes beszédeket szól, olyannyira, hogy még a legszentebb és legkenetteljesebb mondatok is eltörpülnek azok mellett, amik az ő szájából kijönnek, és akinek a hite csak ennyiben merül ki, és jó cselekedetei, Isten szerint való jó cselekedetei nincsenek, azt mi is bolondnak tartjuk. Hogyha valaki az egészséges hitű ember életét tartja bolondnak, aki Krisztus vezetése alatt van, aki Krisztus segítségével tudja és akarja cselekedni Isten akaratát, és aki meg is tudja cselekedni, méghozzá nem erőlködve, hanem a lehető legnagyobb természetességgel, akinek az az életeleme és lételeme, hogy Isten szerint él, és a bűn, az a tragédia, az a baleset, az az idegen az ő életében. Ha valaki ezt az egészséges hitű embert bolondnak tartja, az bizony halott. És a keresztről való beszéd ugyan bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, bizony az életnek ereje. És aki újjászületik, aki föltámad a halálból, az bizony elkezdi érteni az Úristen. És elkezdi szomjúhozni az igét. Annak idején, fiatal koromban nem szerettem templomba járni, mondván korán kell felkelni, úgysem értem, miről beszél a lelkipásztor. És hát vasárnap az mégis szabadnak, ugye? Nem jártam templomba. Ifjúsági órára viszont eljártam, mert ott úgy valamivel érthetőbb volt számomra mindaz, ami elhangzott, valami meg is fogott belőle, másrészt jó társaság is volt. Úgyhogy eme kettő dolog vonzott. De vasárnapot nem szenteltem meg, mert nem láttam értelmét Isten tiszteletre járni. Mert olvastam az igét nap mint nap, de az nagyon ritkán mondott valamit, és amit mondott, az sem vált életté. Csak nagyon-nagyon ritkán. Aztán történt, hogy elkerültem egy csendes hétre, és ott megérintett az Úr, és föltámasztott halálból az életre. Megértettem azt, hogy ha nem járok el vasárnap a templomba, akkor nem szentelem meg a nyugodalom napját, ez is egy engedetlenség, ez is egy bűn az életemben. Hát elkezdtem templomba járni. Ez már jó régen volt, 1987-ben. És csodák csodájára már az első Isten tiszteleten, amin részt vettem, új életben, értettem, hogy miről beszél a lelkipásztor. Szólt az ige. Végig oda tudtam ráfigyelni. Nem kalandoztak el a gondolataim. Fontos volt, és ahogy
vasárnapról vasárnapra tanultam, úgy, amit megtanultam, az valahol a részemmé vált. Mert föltámadtam halálból az életre. És láttam, és éreztem, és tudtam, és értettem, és szinte kézzel tapinthattam Isten közelségét. Látunk-e? Érzünk-e? Értünk-e? Tudunk-e? Élünk-e?
Amikor Éva kinyújtotta a kezét a tiltott gyümölcsért, szakított a fáról, a tudás fájáról, és evett. Bár ott volt a parancs, hogyha eztek arról a fáról, vagyis a figyelmeztetés, ugye, hogyha eztek arról a fáról, akkor bizonnyal meghaltok, nem haltak meg azonnal testben, de meghaltak lélekben. És kiüzettek a paradicsomból, és a lelki halált, amit kaptak, az aztán eredményezte a testi halálukat, és ő általuk az egész teremtett világ megromlott, ami akkor tökéletes volt, ép és egész, az romlandó és mulandó lett. De Isten végtelen irgalmából és szeretetéből másként döntött. Nem hagyta az embert és nem hagyta a világot a kárhozatban, hanem megadta az élet lehetőségét. És ahogy Pál mondja, minket, kik meg voltunk halva a vétek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben, a Krisztus Jézusban. Mit jelent ez? Csak Istennek van hatalma halottat feltámasztani. Csak Istennek van hatalma a halott lelket életre kelteni. Ahogy feltámasztotta Krisztust, ugyanígy feltámasztja mi lelkünket is, és ugyanígy majd feltámasztja mi testünket is az ítélet napján. Isten megtette volna azt, amit mi a halottainkkal teszünk, elássuk őket jó mélyre, és elkülönítjük őket magunktól, mert nem tudunk velük mit kezdeni. Ő mégsem ezt tette, mert szerette és szereti teremtményét, és megvolt és megvan hozzá a hatalma, hogy a holtból élő legyen. És ezt jó tudni minden már élő hitű kereszténynek. Ott a parancs, hogy elmenvén pedig tegyetek tanítványokká minden népeket. Elmegyünk és beszélünk. Hirdetjük az igét, de tudnunk kell, ha megfeszülünk, akkor sem tudunk megtéríteni senkit. Ha megfeszülünk, akkor sem tudunk mi hitre vezetni senkit. Ha megfeszülünk, akkor sem tudunk életet adni senkinek. Ezt egyedül Isten teheti, erre egyedül ő képes. És különösen nagy irgalma az, hogy minket felhasznál ebben a munkájában. És ha jó szolgái akarunk lenni, akkor élünk többé nem mi, hanem él bennünk a Krisztus. Azaz hagyjuk, hogy ő cselekedjen rajtunk keresztül, és akkor élet támad ott, ahol forgolódunk, és élet támad ott, ahol beszélünk, nem a mi érdemünkből, hanem Isten erejéből, dicsőségéből, és kegyelmének végtelen gazdagságából. De ez az élet, ez a feltámasztás bizony nem úgy történik, hogy az ember valamilyen tulajdonsága ezt úgymond előre vetítené. Nem a mi kiválóságunk, vagy nem a mi hitványságunk az oka annak, hogy az Úristen kiválasztott minket,
annak, hogy az Úristen élettel akar megajándékozni minket. Az igazi oka Isten szeretetében keresendő, és hogy kit választ ki, és kit nem, erre a válasz csak annyi, hogy csak. Isten titkait nem tudhatjuk. Csak azt látjuk, hogy ugyanazt az igét hallja mindenki. Az egyik életre jut, a másik halálban marad. Talán megindokolhatjuk azzal, hogy az egyik ember különbözik a másiktól. Más az egyéni történelme, más a gondolkodásmódja, más a felfogása, és talán ezért. De igen, igen, picivé tennénk az Istent, hogyha eme akadályokat komolyan gondolnánk. Hiszen ha mindenható, akkor mindannyiunkhoz szólhat úgy, hogy élet támadjon. Mégsem támad mindenkiben élet, mégsem támad mindenkiben hit. Nem csak azokban, akik a templomban ülnek, hanem főként azokban, akik kint mászkálnak az utcán, és csak nagyon ritkán hallanak valamit Istenről, de mégis hallanak, de nem jönnek be a templomba. Van, aki viszont, ama kevésből, amit hall, bejön. Eljár templomba, hallgatja az igét, hitre jut. Míg a másik, aki talán ugyanazt hallotta, vagy talán többet, nem. Miért? Nem tudjuk. De abban biztosak lehetünk, hogy nem a mi tulajdonságaink határozzák meg az Úristent, és nem a mi cselekedeteink. Isten szuverén Úr. Őt ember, és szinte semmi meg nem határozhatja. Ő azt tesz, amit akar, és azt meg is teszi. Isten szeretetének nincs előfeltétele. Senki részéről. Ahhoz, hogy Isten szeretetét kiérdemeljük, nem kell tennünk semmit, mert szeret. Önmagunkért szeret, és a mi tulajdonságaink nem befolyásolják. És meg akar eleveníteni, és életet akar adni. És ahogy a születés egy pillanat alatt végbe megy, ugyanúgy a mi megelevenítésünk, a mi újjászületésünk is egy pillanat alatt végbe megy. És aki újjászületett, aki megelevenedett, az tudja, hogy ő él, aki pedig nem, az nem tudja. Ha valaki a klinikai halál állapotában van, az sem órákon vagy napokon keresztül tér vissza, hanem viszonylag nagyon rövid időn belül. Ha sikerül kiütni a szívét, és újra elkezd dobogni, és beindul a légzés, akkor már élőnek tekinthető. És ugyanígy nálunk is. Ha holt lelkünk megelevenedik, legyen akármilyen gyenge is az első lélegzet, az a lélek már él. És az újonnan született élete nem e világból való, hanem Istentől való. A holt lélek életet kap, föltámad. És minden egyes újjászületés, minden egyes élő hitre jutás, egy-egy húsvéti esemény, egy-egy húsvéti csoda. És a élő hitű ember, kinek élete már nem e világból való, annak az országa sem e világból való. Annak élete új célt, új értelmet nyer, tudja, hogy Istentől jött és Istenhez megy, és tudja, hogy ha Istenhez megy, akkor hazamegy a saját országába, a saját hazájába. És az új életet nyert ember a legnagyobb természetességgel törődik az odafelvalókkal, és a legnagyobb természetességgel veszi szinte másodlagos dolgoknak az idelent valókat. Az újjászületett ember a legnagyobb természetességgel gyűjt magának kincset a mennyben, és nem törekszik kincsgyűjtése itt a földön, ahol megemészti a moly vagy a rozsda. Mit értek ezen, hogy elsősorban is, nem elsősorban? Ugye tudjuk, hogy a testi élet és a földi élet is fontos, de az újjászületett, a hívő, az először Isten akaratát nézi, és ha Isten akaratával valami ellenkezik, akkor azt nem fogja csinálni. Míg a lelkében holt ember természetesen csak azt cselekszi, amit saját maga gondol, és eszébe sem jut Isten törvénye, vagy ha eszébe jut, akkor csak egy ilyen szinten marad meg. Tudja, de mégis teszi. Persze a hitében gyenge ember is gyakran teszi, amit nem kéne. Gondolván, hogy majd az Úristen úgyis megbocsát, visszaél az Isten kegyelmével. Lehet. De igazából, aki így gondolkozik, annak a hitével valami baj van. Hiszen, ha Isten megáldozta életünk egyszülött fiát, mi módon ne adna meg minélkül mindent, ami igazán a javunkra szolgál? Az az ember, aki bár hisz, de mégis gyakran cselekszik hitével ellentétes dolgokat, annak a hite nagyon gyenge, vagy nagyon beteg, és valami nincs rendben nála. És ugyanúgy szüksége van a megelevenítésre, az újra megelevenítésre, az ébrezgetésre, a gyógyításra. Mert bár már föltámadt halálból az életbe, de gyenge és erőtelen, és talán több sebből vérző. De Isten végtelen szeretetével őt is hívja, és gyógyítani akarja. De a hitet és az életet, magát az üdvöt és a feltámadást, hogy érhetjük el? Bár Pál beszél jó cselekedetekről, de azt mondja, hogy kegyelemből tartottatok meg hit által, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. Tulajdonképpen a hitünk is Isten ajándéka. Nem azért elevenítettünk meg, mert a hitünk kimondja az igent, hanem azért, mert Isten hitet támasztott bennünk, és meg akart elevenítetni. Nem a mi hitünk érdeme, hanem talán csak következménye. A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus igéje által, azaz Krisztus maga szól hozzánk, és maga ébreszt és támaszt hitet. És ez a hit olyan, mely azt követeli meg az embertől, hogy kapcsoljon ki az ember minden saját részről induló cselekvést. Minden olyan dolgot, melyel el akarja nyerni Isten jó indulatát, minden olyan dolgot, amivel ki akarja érdemelni üdvösségét, minden tőle való dolgot, hanem legyen passzív, legyen elfogadó, és csak egy helyen kell aktívnak lennie, akkor, amikor hitében kimondja az igent. Hitünknek úgy nem az érdeme és erénye az új élet, ahogy a koldus is, hogyha kinyújtja a kezét európai kultúrkörbe, nem kovácsolhat erényt abból, hogy elfogadta az adományt. Vagy amikor a mennyasszony kimondja a vőlegénynek az igent. A férfiú nem azért veszi el a leányzót, mert a leányzó azt mondta, hogy igen, hanem azért veszi el a leányzót, mert szereti, szerette. És az igen tulajdonképpen az már csak egy végső következmény szó, de feltétlenül szükséges. Ugyanígy a mi életünkben is feltétlenül szükséges a mi igenünk Isten akarata felé, de nem eme igen érdeméért elevenítetünk meg. Mert ezt az igent is, majdhogy nem Isten mondatja ki velünk, hiszen ő támasztja bennünk a hitet, és ez a hit késztet az igen kimondására. Üdvösségünk egyedüli oka maga az Úristen. És a mi jó cselekedeteink, amiket az Úristen előre elkészített, azok csupán következmények. A mi jó cselekedeteink is Istentől vannak, ő teszi rajtunk, keresztül és általunk. A mi jó cselekedeteink hitünknek gyümölcsei. Amiből megláthatja a világ, hogy ott élet van, ott világosság van, ott valami egész más van, valami nem e világból való, azaz a pusztulás és a kárhozat területén egy idegen dolog, egy élő dolog van. Adja Isten, hogy mi mindannyian állandóan tudjuk lelkünknek állapotját. Életben vagyunk-e, vagy holtak? Egészséges-e a hitünk, vagy sebzett? Adja Isten, hogy tudjuk, hogy kegyelemből hit által tartatunk meg, hogy nem tőlünk van a jó, hanem Istentől. Adja Isten, hogy mindig azzal az alázattal hirdessük az ő igéjét, akár szóval, akár cselekedettel, és azzal az alázattal munkálkodjunk Isten országában, hogy mi, ha megfeszülünk, akkor sem támaszhatunk föl senkit, hanem csak egyedül ő. És adja Isten, hogy komolyan vegyük azt, hogy a hitünknek, életünknek a gyümölcse a jó cselekedet, és ha hiányzik a jó cselekedet, akkor ott baj van. És adja Isten, hogy törekedjünk így jót cselekedni. Ne azért akarjunk jót cselekedni, hogy üdvözüljünk, hanem azért cselekedjünk jót, mert már üdvözültünk. Mert aki hisz Krisztusban, az már most üdvösségben van, aki pedig nem hisz, az most a kárhozatban van. Adja Isten, hogy mindannyian üdvösségben élhessük le ezt az életünket, hogy majd az ítélet napján, amikor föltámadunk testben, akkor dicsőségre és ne kárhozatra támadjunk fel. Amen. Válaszolva... Az Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek áldó jelenléte légyen, és maradjon mindnyájan ti véletek. Amen.